Köszöntöm az Arina hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd, vendégünk ma este Csernháti Péter, az új budapesti kórházfejlesztés előkészítésért felelős miniszteri biztos. Jó estét kívánok!
Tiszteltel köszöntöm Önt és a hallgatókat!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, amit pénteken délután rögzítettünk itt az Inforádió stúdiójában. Ugye megvan az új szuperkórháznak a területe. Hogyan tovább? Mi történik most?
Igen, ez egy kormányhatározat jelent meg a közlönyben, amelyik a folyamatnak ezt a részét is felgyorsította, hiszen a kormányhatározatnak megfelelően valóban megtörtént ennek az ingatlannak az állami kézbe vétele, és ezzel az összes helyszínünk közül az az egyetlen, amelyik nem egy meglévő kórház, mert ugye utóbbiaknál nincs ilyen probléma, hogy az ingatlanon magán is dolgoznunk kell, ha szabad így mondani, is megoldódott. És ugyanebben a közlönyben megjelent egy másik kormányhatározat, amelyik szintén a gyorsítás szándékával 40 milliárd forintot felosztotta az általunk bemutatott 24 helyszín és projekt között, amelyek a Budapest program részét képezik. Ennek a 40 milliárdnak a felosztása, felhasználása az, ami most épp nagyon sok izgalmat vált ki, és hál' Istennek úgy tűnik, hogy ebben az évben ez most beindulhat komolyan.
Mire jut ebből a 40 milliárd forintból?
Két nagy tétel van benne. Az egyik, kicsivel több, mint a fele, 21 milliárd forint szolgál azonnali orvostechnológiai beszerzésekre. Itt azt értjük, amit mindig elmondunk őszintén, hogy a fővárosban a források hiány, eszközpótlása és eszközfejlesztése sem nagyon volt mód az elmúlt években. Előregedett készülékek vannak, illetve hiányzó eszközök vannak, amire az elmúlt napok eseményei is ugye rámutattak, és ebből következően idén, december 31-én kell lebonyolítunk azokat az előkészített közbeszerzéseket, amelyek mentén a fenti 24 helyszínre különböző típusú eszközök beszerzését lehetővé teszik. MR készülékek is vannak köztük, CT készülékek, sugárterápiás gyorsító is van, de nagyértékű eszközök is vannak köztük, amelyek évvégére üzembe állnak, és az nagyon azt reméljük, hogy ezzel, ezeken a helyeken ezeket a hiányokat pótolni tudjuk. Az összeg második fele pedig az a tervezés szolgálja azt a folyamatot, amit már hetek óta próbálunk segíteni, egy megjelent kormányrendelet tette lehetővé a tárgyalást az önkormányzatokkal, a különböző ilyen kerületi építési szabályzatok módosításához, és ezek birtokában most a tervezési közbeszerzéseket is ki lehet írni. Ugye ezek nagy projektek értékében, ilyenkor a tervezés is nagyon sokba kerül, és a tervezés költsége ilyen uniós szabályokat meghaladó nagyságrendű közbeszerzések kiírását teszi szükségessé. Ezek elhúzódó folyamatok, és ezeket szerettük volna gyorsítani, így most, hogy a fedezet megvan rá, a tervezés is beindulhat. Úgyhogy évvégére szeretnénk is kiírni ezeket a pályázatokat.
Egy picit fejtsük meg a titulusát, vagy boncolgassuk egy kicsit tovább. Ugye a budapesti kórház fejlesztés előkészítéséért felelős miniszteri biztos. Mit jelent az a fogalom, hogy kórházfejlesztés? Mi minden tartozik majd ebben?
Hadd pontosítsak rögtön, közben ez módosult, nekem fél évente a megbízatásom, amikor megjelenik, változhat, mert a folyamat is változik, és jelenleg egészséges Budapest program koordinálásáért felelős miniszteri biztos vagyok, és ez nem is véletlen. Hiszen a hírek is szerepelt az, hogy a fekvőbetegellátás mellett a járóbetegellátás kérdésével is foglalkoznunk kell. Erről is egy kormányhatározat szólt, és adott erre mandátumot és feladatot nekünk, és nem véletlenül a fővárosban működő egyházi kórházak fejlesztése, amik szintén a közellátásban vesznek részt, utóbbi időben hozzánk tartozik, de hát velük is mi foglalkozunk. De szinte a budapesti szakellátás teljes egészét átöleli most már a program ilyen szempontból, tehát így akkor a kórházfejlesztés és a járóbeteg szakrendelés és az egyházi kórházakat is beleértve, akkor egy teljes panoráma az, amit most kell, hogy lássunk.
Oké, akkor kezdjük azzal, mi az, ami hiányzik Budapestről ön szerint?
A szakellátásban, hogyha erről beszélünk, amit korábban is elmondtunk, és újra és újra és változás nélkül is képviseljük, az, amit 2011-ben a Semmelweis terv megfogalmazásakor az ahhoz vezető számításoknál is jól láttunk, hogy a vidéken, az akkor már megszavazott uniós források birtokában jól fel lehetett építeni ezt a több lépcsős hierarchikus ellátást, ami főleg a sürgősségnél fontos. Amikor időfaktor van, ugye egy rók, egy súlyos baleset, egy infarktusnál, néha percekkel egy-két órán belül múlik az ellátás minősége, a bénulás, vagy a szívelhalása, vagy a teljes egészség. És ebben a helyzetben nem kellett az kérdés, hogy gondolkodni kell a beutaláson, 58 oldalas könyvet kell böngészni, most akkor a sebészet ügyeletese, de működik-e a CT-je, mehetek-e oda a beteggel. Vidéken ez nem kérdés. Jól tudja a mentő, a beutaló orvos, hogy a városi kórház, a megyei kórház, meg az egyetem mire képes Pécsen, Szegeden, Debrecenben. De Budapesten ez, ami hiányzik, pedig itt van azért a legmagasabb, ugye, összevont humán erőforrás, forrás, hogy az egyetem és egyéb más szakembereink révén, és ehhez képest szomorú az, hogy ezt most kell tulajdonképpen megszervezni, és az akkor látott adatokból látszott világosan, hogy a lakosság mozgása a betegutak jelenleg három irányban mozognak, egy északi, egy nyugati és egy déli irányban. Ebben a budai környék érdekes, ott a hegyek nagyon megszabdalják a betegutakat, ezért ott közép, észak és dél-Buda helyzete bonyolultabb, mint a síkpesti oldal. Ott majd hosszú távon negyedik körzet kialakítása, ez fölmerült, szóba jöhet, de amíg ott a körgyűrű nem készül el és a betegutak nem változnak meg, addig ebben a három térségben kell fölépíteni ezt a világos rendszert, és ezt szeretnénk ezzel a programmal most elérni.
Egyébként miért hiányoznak ezek a kapacitások Budapestről, illetve miért ennyire rossz a rendszer, miért ennyivel rosszabb, mint mondjuk vidéken? Mi ennek az oka?
A kapacitások nem hiányoznak, hanem nagyon rosszul szétszórtan, még a 100 évvel korábbi, az akkori fertőző kórházi pavilon világból megmaradt, ugye ismert Szent János kórházban, vagy Szent István kórházban szétszórva ott vannak, és pont ez a szétszórtság az, amelyik ma, amikor a nagyon drága diagnosztikát, a nagyon drága intenzív ellátást, nagyon drága műtői hátteret nem lehet egyenként külön épületekben fönntartani, mert megoldhatatlan, ugye költség és szakember hiány. A feladat, hogy ezeket összevonjuk. Vidéken az uniós források több száz milliárdja, ezt lehetővé tette, de hát Pécset, Szegeden, Debrecenben, Kecskeméten, Miskolcon óriás tömbök épültek, amelyekben ezeket összevonták, és jól is működnek ilyen szempontból. Budapesten erre nem volt forrás. Még talán Honvéd kórház az, ami leginkább hasonlít egy ilyen összevont centrumra, de arról is tudjuk, hogy csak a fele igaz a történetnek, mert a Honvéd kórház kapacitásnak a másik fele a elöregedett budai pesti MÁV kórházban van. És itt jön az a másik probléma, hogy ezek az épületek ugyanakkor forrás hiány iszonyatos infrastruktúrális állapotban vannak, de hát ez rossz a higiéné szempontjából, de rossz a fenntarthatóság szempontjából is, mert a rossz ablakokon dől ki a fűtés, elromlanak a csövek, elromlanak a liftek, de hát a folyamatos műszaki problémák miatt is sokszor az ellátást ugye nehézségek érik. Tehát van egy strukturális probléma, van egy infrastruktúrális probléma, amiket ezekkel a összevonásokkal, a hierarchia kialakításával és minden kórháznak, aki ebben részt vesz, szerephez juttatásával és annak pontosításával szeretnénk megoldani a folyamat végére.
Az összevonás az jelent intézmény bezárást is, vagy csak a feladatoknak az egyszerűbb vagy az átlátható világosabb szabályozását, újra szabályozását jelenti?
Az összevonás részben jelent olyan nagy lépéseket, mint például az előbb említett helyzetben a Róbert Károly körútra az új észak-pesti centrum mostani tömbjéhez költöztetnénk hozzá az ő másik felét, ezt a kettévágott intézményt végre egyesíteni.
A MÁV kórház.
A MÁV kórházi nagyon rossz körülmények között működő, nagyon korrektül és szépen dolgozó kollégákat, és ez nem csak azért jó, mert így látvány is szebb, hanem azért, mert ugye ez a két kórház rész eddig külön-külön működött. Napi szinten kellett betegeket szállítani ide-oda a két intézmény között, hol ezért, hol azért, mert egyik helyen volt ortopédia, másik helyen urológia, egyik helyen volt sebészet, de hát ez nagyon nem kedvező, de magának a nagyon jól fejlett Honvéd kórháznak is sokat segítünk, illetve elsősorban a lakosságnak azon a környéken ezzel. Dél-Pesten még ennél is bonyolultabb a helyzet, ott országos intézeteket szeretnénk összevonni a Haller úton, a ott levő kardiológia mellé vinnénk le a baleseti intézetet, teljesen új tömböket kell kialakítani a volt Szent István kórház öreg épületek helyén, és ugyanúgy ezt a traumatológia, idegsebészet, szívsebészet összesen a szakmát tudjuk ott tömöríteni, amelyik egy ilyen sürgősségi centrumnak a feladata, és ugyanezt Dél-Budán is szeretnénk elvégezni ugye ezen a területen.
Mekkora részben infrastruktúrafejlesztés és mekkora részben eszközbeszerzés, humán erőforrás oldala a budapesti kórház fejlesztés, vagy másrészt is kérdezhetném az Egészséges Budapest program?
Hát körülbelül az infrastruktúra költség, az építési költségnek olyan 60%-a, és körülbelül 40% az orvostechnológia, benne még az informatika is olyan elemek, mint ugye smart kórház, okos kórház elképzelés, és létező gyakorlat, amelyik egy központi rendszerrel például a fűtés, világítás, ugyanakkor a betegtájékoztatást is elektronikusan kézben tart, ezek a nagy bonyolult új tömbökben nagyon pontosan kell tudni a betegnek, hogy hová kell mennie, és ezeket előre fel kell tudni építeni, hogy világosan és gyorsan tudjon tájékozódni. Tehát ezek is komoly beruházások. A humán erőforrás területére egy külön programot kellett összeállítanunk. Ugye egyébként is vannak az egészségügyben most humán erőforrás fejlesztési programok, OK és de hát ilyen alapképzettségű ápolókra, illetve rezidensek ösztöndíját már régóta ismerjük, ami nálunk világossá vált, hogy tovább kell lépnünk, mert rezidenseket át kell képeznünk, tovább kell képeznünk speciális szakorvosokká, és azt kell elérnünk, hogy amikor majd ezek a centrumok beindulnak, az addig dolgozó kollégák helyébe be tudjanak lépni a fiatalok, nem menjenek el akkor sem, amikor már szakorvosok, mert akkor békelendőbbek ugye a munkaerőpiacon, és ezért egy olyan programon dolgozunk, amelyik a specialistákat az orvosoknál, és a specialistákat a szakdolgozóknál is megtartja, kineveli, és ezért aztán nem csak a falak, hanem a bennem működő tevékenység is olyan nívójú lesz, amikor elkészülnek, hogy a lakosság ezt így pozitívan kell, hogy megélje.
Amíg beszélnénk a humán erőforrás oldalról, egy picit részleteiben maradjunk még az infrastruktúránál és az átszervezésnél. Mi az, amit az egészséges Budapest programból legelőször fognak érzékelni a budapestiek?
Nagyon azt reméljük, hogy az idei év végére a most már közbeszerzésekkel előkészített a kormány által a 21 milliárd forint forrás biztosítása, amit ugye ma is, tegnap is a sajtóban elhangzott, ezek a közbeszerzések lezajlanak, de hát év végére ezekben az intézményekben a hiányzó eszközök megjelennek, CT, MR készülék, ahogy mondtam, illetve a műtőben az előlegedett eszközök helyett új mikroszkópot kap az idegsebészeti intézettől kezdve, ilyen endoszkópos tükrözéses tornyokat fogunk lecserélni, amik már nagyon nehezen használhatók, és nagyon azt reméljük, hogy azért a lakosság megéri azt, hogy jóval kevesebbet kell várnia, nem kell átmenni a másik épületbe, ott helyben is végre van MR, van CT, de hát ezt már talán idén évvégén is megérzi a lakosság. Ebben az évben el fognak indulni valószínűleg több helyszínen energetikai beruházások. Van egy külön 12 milliárd forintos keret, amelyikből nyilázáró cseréje, födém szigetelés, gáz, fűtés, trank csere következik. Ez macerával fog járni, azt kell, hogy mondjam, de hát, ami jó értelemben végre azt fogja majd jelenteni, hogy már láthatóan az épületek felújítása is megkezdődik. Ez még nem a nagy Budapest beruházás, hanem a most rendelkezésre álló uniós forrás felhasználásával energetikai felújítás, de ez már látványos lesz, mert ugye a fent említett mozgásoknál az épületek külcsínje nem mellékesen a energetikai hasznossága is javulni fog. És a következő évtől a tervezések folyamata lesz a domináns, hogy elkészüljünk a nagy tervekre és a kisebb tervekkel, de elvileg 18 második felében szerintem már számos helyen a közművesítés, bontás, ahol szükséges költözések az előkészítéshez menni fognak, és durván olyan 2019-20-tól pedig a nagy építkezésnek is mennie kell. Nem lesz egyszerű.
Az hogyan dől el, milyen szempontrendszer szerint kidönt arról, hogy mondjuk ennek a programnak a keretében milyen eszközök melyik intézőbe kerülhetnek, hiszen ahogy ön is mondta, gyakorlatilag minden intézménybe lehetne nagyon sokféle eszközt beszerezni. Ez hogyan dől el?
Az intézetek hierarchiája részben határozza meg ezt a folyamatot, ami nem egy minőségi különbség, csak szereposztásbeli különbség. A centrumokban mindennek rendelkezésre állni még nagyobb mértékben, nem is elég egy MR, valószínűleg kettő vagy három MR készülékkel, nem elég egy CT, mert olyan tömegű ellátás, olyan széles igényből érkezhet, amit nem lehet egy pillanatig sem megakadás nélkül, vagy megakadással kiszolgálni, de itt olyan eszközökre is szükség lehet, amik máshol nem igényeltetnek, például olyan szívsebészeti műtő, szívmotor, olyan érfestő készülékek, amik a most, ha minden igaz, meginduló sztrókellátásban lehetővé teszik a finom agyérek megfestését is, és ezzel onnan is kihorgászni a trombust és az elzáródást megszüntetni a bénulás előtt. Ezek csak ebben a központokban lesznek, mert itt lesz olyan idegsebészeti háttér és ideggyógyászati háttér, meg radiológus háttér, amit amúgy sem nagyon tudnánk máshol felépíteni, nem is nagyon kell, mert ide tényleg akkor ezt az ellátást tudjuk összevonni. De ugyanakkor a megyei kórházatnak megfelelő 10 sürgősségi kórházban is például a sürgősségi osztály mellett CT-nek, MR-nek lennie kell. Ezt a minimumfeltétel ma is előírja, de fővárosban nincsenek olyan sürgősségi osztályok, mint vidéken. A vidéki uniós forrásokból szépen ki lehetett alakítani az egykapus belépést a kórház területére, és akkor ott abban a centrumban fogadják ugye a sérültet is, az infarktus beteget és az egyéb rosszuléteket is. Na most ezeket az osztályokat is most kell megépítenünk, mert ez itt nincsen, és ehhez szükséges diagnosztikát ilyen szinten ott biztosítanunk kell. De például mondjuk a centrumokban lesz szükség feltehet úgynevezett nukleáris medicinára, ez úgynevezett PET-CT vagy PET-MR, amelyik még speciálisabb diagnosztikát is biztosít. Ezeket is csak a centrumokban gondoljuk koncentrálni, mert nem érdemes, nem is tudjuk szétosztani, mert nem is tudnák sem humán erőforrás, sem igény szempontjából működtetni őket. Tehát ilyen fajta különbségek mentén kell a minden szintet kiszolgálni képes például diagnosztikát telepíteni.
Ugye azzal kezdjük a beszélgetést, hogy megvan az új szuperkórháznak a területe, ugye erről beszámoltunk itt az Inforádióban is több alkalommal, és hogy hogyan tovább. Ezen a területen mi a következő lépés? Ugye ez gyakorlatilag egy közművekkel sem ellátott, ez egy szabad terület most. Mi történik ott, és milyen ütemezéssel?
Így van. Itt kellett a leggyorsabb lépést tennünk most, hiszen ahogy az előbb is mondtam, itt volt az egyetlen ilyen komoly különbség az összes többi helyszínnel szemben, hogy még az ingatlan sem állt rendelkezésünkre. Az is egy nagy hátrány volt itt, hogy a döntés maga is jóval később született meg a helyszínről, tavaly októberben, még a többiektől júliusban. De hát nem kis hátrányt kellett elküzdeni, és azt mondhatod, hogy orvosszakmai szempontból ez rendben van. De hát jelenleg az a nagy változás érinti ezt a területet, vagy ezt a centrumot, amit többször elmondtunk már, hogy nem csak a sürgősségi ellátásnak ezt a világos rendjét szeretnénk megcélozni, hanem a gyermekellátásról sem beszéltünk eddig sokat, új rendjét is, ami vidéken szintén rendben van, az egyetemek egyszerre gyermekklinikákkal is rendelkeznek, és el tudják látni a környék gyermek problémáit. Ez Budapesten egy nagyon érdekes gyermekkórházi világhoz lett kötve, ugye a Betesda kórház éjszaka jól működik a Honvéd kórház mellett, de délen a Heimpál kórház mellett vannak az egyetem gyermekklinikák. Mind a kettő nagyon öreg, patinás épületekben a Bókai Tűzoltó utcában, de ott is az a hátrány jelentkezik, hogy a gyerekeket onnan is altatva kell például CT-re, MR-re átszállítani, mert ebben az épületekben ez a rég nincs CT-MR. És ebből a szakmai emberi igényből, másik oldalra pedig a gyermekellátásnak a szimetriájából, hogy mind a három térségben legyen egyforma, mert a budai térségben gyakorlatilag alig van gyerekellátás, jött az a gondolat, hogy egészítsük ki ezt a centrumot ezzel a gyermek anyasági központtal, amit azt jelenti, hogy az egyetem gyermekklinikái átköltöznek egy új centrumba, de hát minden olyan speciális diagnosztika onnantól kezdve helyben, szállítás nélkül rendelkezésre fog állni, ha ez elkészül, ez a mi javaslatunk, és ott akkor a helyszínen el tudjuk választani a közellátást, az, ami ott a terület fülorgége, gyerekbaleset ellátásához tartozik, meg azt a speciális tevékenységet, amit a klinikák most is csinálnak, például gyermek májtranszplantáció előkészítése, vagy gyermek onkológia, ugye híres erről a Tűzoltó utcai klinika, az egész ország számára végzik. De hát ott is egy kétfajta szereposztás, az egész ország számára hasznos klinikai tevékenység, meg egy térségi ellátás is megjelenik majd végre a gyermekellátásban, ami eddig ott hiányzott. Tehát ez, ami egy új szín a Dél-Budai centrumban, ami az egész váltást is megindokolt, ezt a nagyságrendet másképp nem lehetett megoldani, és az ehhez szükséges tervezés folytatására kaptunk most utasítást, és reméljük fog megjelenni kormányhatározatban, illetve a közművesítés és a közlekedés fejlesztés következő lépés azok, amik ott szemben a másik két centrummal még komoly munkát adnak, nem csak nekünk, hanem a társtáncáknak is.
Mi az ütemezés? Mikor kell például a közlekedésfejlesztésnek elkészülni, mikorra látszik ott bármilyen érdemi előrelépés?
Mi azt reméljük, nagyon érdekes a három centrum működése, a fönt északon a Honvéd kórháznak egyszerűbb a helyzete, mert ott elkezdhetik az építkezés, és addig szépen tud a körülmények között a MÁV kórházi kapacitás működni, és a végén csak átköltözik az elkészült épületbe. Dél-Pesten már más a helyzet, mert először el kell bontani a Szent István kórház öreg épületeit, de ott most is vannak osztályok, de hát ott egy nagy költözés kell végrehajtani, a szomszéd területen a Szent László kórház épületeibe költöznek át, és ott bekkelik ki, a szabad ezt mondani, az építkezés. Ez már egy nagyon komoly logisztikai feladat. Most Dél-Budán ugye ilyen problémák nincsen, mert oda majd költözniük kell, egyszer majd az elkészült épületbe mondjuk az egyetemi kútföldi tömb vagy a gyermekklinikák kapacitásainak, de ott viszont, ami valóban különbség, az az, hogy például közművesítéssel kell foglalkozni, illetve a közlekedés fejlesztéssel. Azt javasoltuk, hogy az egyéb döntésekhez hasonlóan a közlekedés fejlesztési koncepciót is szeptember végére vigyük vissza a kormányra, mert ha arra kapunk egy jóváhagyást, akkor annak is abban a pillanatban a konkrét tervezése, építészeti árazása, és ez egy nagyon komplex feladat, ott nagyon sok hatóság találkozik, autópályát is kell fejleszteni, ez nemzeti hatáskör, fővárosi utat is kell, és kerület utat is kell fejleszteni. Nagyon bonyolult kombinációban kell az építészetnek ott dolgozni ahhoz, hogy egyébként a környéknek is ez jót fog tenni, mert a hetes út kétszer kétsávosítása például önmagában javíthatja ott a közlekedést a kórházzal együtt, vagy akár anélkül is, de hát ez még segíthet is ott a környéken. Hát ezeket én nem szakemberként mondom, ahogy figyelem ugye a tervezők munkáját, ezen dolgoznak most, és ezt a koncepciót nekik szeptemberre úgy tudjuk szintén el kell készíteni.
Ugye ezen a döntésen már túl vagyunk, de amikor a helyszín kiválasztás vagy a helyszín keresés folyt, akkor nagyon sokféle szempont felmerült, például a közlekedés, például a megközelíthetőség és nagyon sok minden más is még. Ez volt a legjobb helyszín? Mindent egybevetve?
Nagyon komoly elemzés előzte meg, és ez a koncepcióváltás is magyarázta azt, hogy miközben valóban korrektül elhangzott az korábban, hogy mi szakmailag, mint centrum a Szent Imre kórház fejlesztését támogattuk, de akkor még abban a verzióban, amikor csak arról volt szó, csak szót idézőjelbe téve, hogy oda baleseti sebészetet kell vinni, kardiológiát, és úgy kell mondjuk a Honvéd kórházhoz hasonlóvá tennünk. A Honvéd kórházban sincs helyben gyermekellátás, a Betesda kórház végzi nem messze onnan tőle. És az egész akkor változott meg, amikor hozzátettük ezt az új szint ezzel a gyermekközpont ellátással, azt az 1000 ágyat már nem tudtuk volna a Szent Imre kórház területén elhelyezni, ami ezt jelenti egyik oldalról. Igazából állami ingatlan a környéken csak egy volt, amiről beszéltünk korábban, az Eteletéren van egy nagy ilyen MÁV ingatlan, de ott az pont a metró, illetve az állomás közötti térben olyan rezgésnek van kitéve, ami nagyon komoly szennyezési, környezeti és hát költségoldalt is okozott volna. Voltak magáningatlanok a környéken, az a baj, hogy nagyon-nagyon nagyság, 10 hektár nagyságú ingatlan nem könnyű a fővárosban azért találni, számos helyszínt próbáltunk ki, és ezek között maradt fent ez a dobogó végül is valójában. Úgy tűnik, hogy az agglomeráció tekintetében is, ugye akik az autópályák irányából jönnek, Érd és egyéb ilyen nagynak mondható most már városok irányából is, autóval, autóbusszal a fenti javítások után a közlekedés mindenképpen jó vagy javulhat azon a környéken. Ami ott egy kérdés, amit a kerületi önkormányzat is most a tárgyalásoknál jelzett, hogy ők szeretnék, és ebben van igazság, a kötöttpályás közlekedés kérdését is fölvetni. Hát ez is szintén ennek a koncepciónak, az elemzésnek a tárgyát kell, hogy képezze majd, hogy ebben milyen megoldások lehetségesek.
Abban a pénzben, ami erre a projektre van, kifejezetten erre a szuperkórházra, benne van az összes ilyen költség, tehát közlekedésfejlesztés, kötöttpályás közlekedésfejlesztés, autópálya, minden benne van?
Nem. Tehát
mire van meg most a pénz?
Amit a László miniszter is elmondott a kormányinfón, az az összeg az orvosszakmai programot jelenti kifejezetten. Még garástól egészen a szívsebészeti műtőkig, ha szabad így mondani.
De csak az orvosi.
De csak az, de például az ingatlan ár sem volt benne, illetve a közlekedésfejlesztés sem. Ugye ez nem egészségügyi ágazati fejlesztési feladat, ez a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozik, ők az elsői felelősei ezeknek, de hát ez még majd érkezik később a költségeknél feltehetően, vagy fölmerülhet.
Mikor kezdődhet az építés ideális esetben?
Mi azt reméljük, ahogy az elhangzott, hogy idén évvégén ki tudjuk írni a tervpályázatokat. Azt reméljük, hogy jövő nyár közepére meg tudjuk kötni a végleges szerződéseket. Szerintem nagyon sok mindent előkészítettünk, ahogy mondtuk, önkormányzatokkal tárgyalásokat, de még addig az önkormányzatok megszülik azokat az előterjesztéseket és döntéseket, amik minden helyszínen kellnek az építési engedélyekhez. De nagyon azt reméljük, hogy 18 végére, 19 elején az építési engedélyek meg lesznek, és valószínűleg azokon a helyszínek, hogy nem a zöldmezős helyszínek, azt a fajta bontás, közművesítés már el lehet kezdeni, de igazából valószínűleg 19 második fele lehet a nagy munkák megindulása, és a 20-21-22 lesz az igazán nagy feladat, amikor dominánsan ezeken helyeken kell, hogy folyjon a munka, és reméljük, hogy 22-23-ra véget is érnek.
Cserháti Péter, az Egészséges Budapest projekt kormánybiztosa, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.